átnyújtotta jutalmazandók névsorát, utána néztem az életüknek. Felkérte erre Mr. Drake? Paris megrázta fejét. Nem, nem kért fel rá. Magán szorgalomból tettem. Mr. Drake megbízott a feladat ellátásával, méghozzá szép összegért. Úgy éreztem, kötelességem utána nézni a jelöltek magánéletének, nehogy később engem hibáztasson. Érti, mire gondolok? Azt hiszem, igen. Számtalanszor előfordult már, hogy bizonyos, köztiszteletben álló férfiakról, akiket jutalmakkal és kitüntetésekkel halmoztak el, kiderül, hogy méltatlanok a megtiszteltetésre. Homokosok, kábszeresek és stb. Gondoltam, óvatosságból végeztetek egy kis magánnyomozást. Remélem, nem talált pöttyöt a múltamon. Ahogy vesszük? Megtudtam, hogy ön igen gyakran együttműködik bizonyos nemzetközi bűnüldöző szervezetekkel, amelyek felkérik erre. Önnek nagy kriminalisztikai tapasztalata van, Mr. Lawrence. Egyszerűen arra szeretném megkérni, hogy tartsa nyitva a szemét. Ezt hogy érti? Levette a szemüvegét, megtörölgette, aztán kétségbe esett tekintettel nézett rám. Mr. Lawrence, én rosszat sejtek. Nem akarom igaztalanul vádolni Mr. Drake-et, de néha magam is úgy érzem, mintha nem is létezne, mintha egy sötét hatalom megbizotja volnék. Már korábban is az volt az érzésem, hogy talán maga a sátán bújt Mr. Drake bőrébe. Tragikomikus volt, hogy a nagy darab komor képű férfi a sátánt emlegette. Néha azt gondoltam, hogy a pénz egyszer csak semmivé válik, mint a mesében azé a férfié, akit az ördög aranypénzzel ajándékozott meg. Hazavitte, kinyitotta a tarisznyáját, s megdöbbenve fedezte fel, hogy lótrágya van benne. Nem is tudtam, hogy érdeklődik a mesék iránt, Mr. Paris. Egyetemi hallgatókoromban néprajzot is hallgattam, de az már jó régen volt. Arra szeretném ismételten megkérni, hogy amíg nem lesznek olyanok a viszonyok, hogy értesíthetem a rendőrséget, vagy, amiben őszintén szólva már nem hiszek, Mr. Drake megérkezne, kérem, legyen résen, és segítsen nekem, ha bármi is történne. Ön az egyetlen, akiben 100%-ig megbízom. Köszönöm, Mr. Paris. Biccentett és felállt. Már az ajtónál volt, amikor hátba szúrtam egy kérdéssel. Tudja ön egyáltalán, hogy miért hívott ide engem, Mr. Drake? Természetesen, fordult vissza, hogy megajándékozza egy lepkés könyvvel, Ignácio Milárez könyvével. Megajándékozzon? Én úgy tudtam, el akarja adni nekem. Sőt, valami árverésről is volt szó abban a telefonban. Erről nem tudok, Mr. Lawrence, nekem kifejezetten ajándékozást említett. Furcsa. Nincs senki a házban, aki rajtam kívül a könyv után érdeklődne? Tudtam, ma senki. Újabb rejtély. Hol van a könyv? Magánál? Soha nem látta Mr. Lawrence, csak Mr. Drake-től tudok a létezéséről. Nem nézett utána véletlenül a magáncsatornáin? Paris elment, és sajnos magával vitte az álmomat is. Visszaültem hát a karosszékbe, hogy elgondolkozzam azon, amit mondott. Abból kell kiindulnom, gondoltam, hogy ez a titokzatos Mr. Drake ide akar csalni a kastélyába a többiekkel együtt. Csak hogy velem kapcsolatban nem a Drake díjra játszott. Megsejtette, hogy úgysem fogadnám el. A pénz nem érdekel különösebben. Azok az intézmények, amelyeknek dolgozom, jól megfizetnek. A kitüntetésektől meg egyenesen irtózom. Ráadásul soha nem fogadta még el magán alapítvány támogatását. Ha a Drake mindezt tudja, gondolkodtam tovább, akkor érthető, hogy meg sem próbálkozott nálam a Drake díjjal. Helyette olyan csalit fűzött a horogra, amelyről tudta, hogy biztosan ráharapok. Akárhogy is van, Mr. Drake nem buta ember. Tudja, mitől döglik a légy. Kit mivel ejthet csapdába? Óvatosnak kell tehát lennem. Ha pár viadalra kerülne sor kettőnk között, persze az is meg lehet, hogy holnap reggel előbukkan valahonnan, magyarázatot ad mindenre, én megveszem a gyűjteményt, a többiek megkapják a pénzüket, a vihar eláll, sülig érő szájjal hazarepülhetünk. Bármennyire is szépnek tűnt a dolog, a lelkem mélyén azt súgta valami, hogy realitása nullával egyenlő. Mr. Drake eddig sem került elő, s ezután sem fog. Gondolgottam még egy kicsit. Aztán, mivel szemernyit sem voltam álmos, úgy döntöttem, hogy teszek egy rövid sétát. Imádom az éjszakai kóborlást, olyan kastélyok folyosóin, ahol kísértetek garázdálkodnak. Igaz, ebben a kastélyban még nem bukkant fel egy sem, de ami késik, nem múlik. Megigazgattam a stukkert a zsebemben, kezembe kaptam ceruzavékony elemlámpámmal, s miután tréningruhát öltöttem, elindultam éjszakai sétámra. Jobb, ha én játszom kísértetet, mint ha más csinálja. A lovak terem fél homályban ázott, amikor leóvatoskodtam a lépcsőről. A páncélos lovagok komor mozdulatlansággal álltak a helyükön. Oda mentem az ajtóhoz, és megvizsgáltam. Lenyomtam a kilincset, zárva volt. Ahogy megközelítettem, az ablakokat furcsa kattogó zaj ütötte meg a fülem. A trónushoz eső, legközelebbi ablak szárnyat rosszul csukták be, az egyre vadabul dühöngő vihar feltépte a spalettát, és az ablak kerethez csapdosta. A szél viharos tombolás elnyomott minden hangot a hátam mögött, éppen akkor hajtottam be a zsalut, amikor vakító villámfénye száguldott végig a tinta fekete égen. Ez a másodpercnyi fénytenger elég volt azonban ahhoz, hogy lássam, amit láttam. Egy meggörnyedt, emberi alakot a kerítés tetején vaslándzsával átszúrva. 19. Becsaptam az ablakot, ráfordítottam a kallantyút, az ajtó felé rohantam volna, ha valami meg nem állít. Az egyik páncélos lovag volt a tettes, aki békésen, szobrózó társaival ellentétben önállósította magát, és jókor a szöges fejű buzogánnyal a kezében lassú, rogyarozó léptekkel felém indult. Ugrottam egyet oldalra, előkaptam a stukkeromat, és ráfogtam. Aztán villám gyorsan vissza is süllyesztettem a zsebembe. Nem sok eredménnyel kecsegtetett volna, ha elkezdem kopogtatni a páncélját. Ehelyett összegörnyedve a kúthoz futottam, és felkaptam az ott felejtett kerítés lándzsát. Megpróbáltam keresni rajta egy páncélozatlan pontot, ahol szükség esetén megcsiklandozhatnám a lándzsa hegyével. A jobb sorsa érdemes páncélos lovag forgott, szuszogott, miközben igyekezett féken tartani egyre másra lehulló sisak rostéját. Egyáltalán nem volt nehéz dolog a háta mögé kerülni, s jót húzni a sisak a tetejére. Amikor meghallottam a recsegve behorpadó bádok hangját, komolyan megrémültem. Attól tartottam, túl jól sikerült a dolog. A lovag hatalmas csörömpöléssel térdre zuhant, s kétségbeesve csapkodta a fényes mellkasát. Segítség! Bernie! Segítség! Szemem sarkában láttam, hogy egy másik lovag is megindul felém. Szúrásra emeltem a lándzsát, de a páncélos vitéz gyorsan felemelt a karját, csak úgy nyikorgott a könyökkel. Ne! Kérem, ne! A csiga lépcső felül lövés csattant. A lépcső tetején magas, vörös hajú lány állt, rémült tekintette, és mint béka a hóban reszketett a kezében egy megtermett forgópisztoly. Ide figyeljenek, remegett hangja. Én nem tudom, kicsodák maguk, az sem, hogy mit keresnek itt, de én rettenetesen meg vagyok rémülve, s ha megijedek, lövöldözök, úristen, úristen! A következő lövés az első felmentésére igyekvő páncélos lovag oldalán csattant. A lovag felordított, és csörömpölve a földhöz vágta magát. Annyi idő maradt csak, hogy mögéje hasaljak, és lehúzzam a fejem. A harmadik golyó a műkőbe csapódott, majd gellert kapva rajta néhány másodpercig ide-oda röpködött a levegőben. Emberi számítás szerint 3 golyó volt még a tárban. Felemeltem a fejem, és kidugtam a mozdulatlanul fekvő, bádog ember feneke mögül. Kisasszony, bang, bang, a negyedik és az ötödik. Megkerestem a páncélos lovag fejét, s igyekeztem a fülébe suttogni. Hé, hall engem? Bárcsak ne hallanám, mit akar tőlem? Mozogjon egy kicsit. Majd ha megőrültem, ez az eszeveszett azonnal rám pörköl, éppen ezt akarom. Tudja mit, mozogjon maga. Jézusom, kicsodák maguk. Én, ha ideges vagyok, azonnal lövöldözni kezdek. Vártam, de nem lövöldözött tovább. Alig, ha nem múlni kezdett az idegessége. Óvatosan kinyújtottam a karom, és magamhoz húztam a kriptalándzsát. Szemügyre vettem a csendben dekkoló páncélos lovag mellpáncélját, és amikor megtaláltam azt a helyet, ahol elválik a lábrésztől, szép lassan elkezdtem belenyomni a vaskarót. Jaj, megszúrt maga rohadék! Bang! Aztán kétségbeesett sikoltás, és az üresen húzogatott ravasz, csettegő hangja. Felugrottam, de a páncélos lovag utánam nyúlt, és elkapta a lábam. Estében képen rúgtam, felpattantam, és a lépcső felé igyekeztem. A vörös hajú lány megfordult, menekülni próbált, majd amikor megértett, hogy reménytelen a helyzete, egyszerűen hozzám vágta a pisztolyát. Idejében sikerült elrántanom a fejem. A Strucker elrepült mellettem, és a lépcső korlátjának vágódott. Míg a fegyver után néztem, a vörös lány felszívódott. A páncélos lovagok közben felkászálottak a padlóról, és gyanakodva figyelték tevékenységemet, amelyeket sikerült a földre rántanom, kezében elveszített lándzsámmal felém szúrt. Szerencsére úgy mozgott, mint egy lassított felvétel. Leültem a kutkávára, és szánakozva néztem rájuk. Nem bújnának ki a maskarából. Hallgattak, és csendben tovább közeledtek. Oké, mondtam. Ebben az esetben következzék a lovagi torna. Az első ekkor megtorpant, elhajtott a lándzsát, és békülékenyen felemelt a kezét. Csak nyugalom, ember! Kicsoda maga! Segíthetek? Közös erővel sikerült megszabadulniuk a páncéljuktól, amelyik először rám támadt, szemüveges, körszakálas, vékony fickó volt, a másik kövér ennyi malacképű. A szakálas levette a szemüvegét, aztán dühösen a páncélba rúgott. Ha tudtam volna, hogy így rám ragad, eszembe nem jutott volna belebújni. Könnyebben kijön a csiga a házából, mint én ebből az izéből. A másik aggódva a lépcső feljáró felé pislantott. Hová lett az az őrült nő? Esküszöm, nem normális. Lassan sikerült összeszednem magam. Nagyon nem úgy néztek ki, mint akik embereket szúrnak kerítésre. Leugrottam a kutkáváról, és kezemet csípőre téve eléjük álltam. Talán ideje lenne megismerkednünk, mondtam sokat sejtetőn. Nem akarom erőltetni a dolgot, de el kellene gondolkodniuk. Nem tartoznak-e nekem némi magyarázattal? A szakállas megfogta a páncélját, és megpróbálta helyre állítani. Már-már sikerült, amikor a lovag meggondolta magát, és nagy robbajjal összeomlott. A másik idegesen összerezzent. Nem hagynád abba, Bernie? Bernie megvonta a vállát, és elgondolkozva nézett rám. Magát ismerem valahonnan, mondta. Én is magát, Bernie Simpson. A szakállas rám merett, mint tűzoltó a tűznyelőre, aztán egyszerre csak a homlokára csapott. Lawrence, Leslie Lawrence, 1000 éve nem láttam. Ha jól emlékszem, utoljára Indiában, Benárezben. Vigyorgott, felém nyújtott a karját, aztán hirtelen lehervadt a mosoly az arcáról. Uram Isten, nyögte. Csak nem történt valami baj? A malacképű egyikünkről a másikunkra járatta a szemét, majd aggódva a szakálason állapodott meg a tekintete. Ezt hogy érted, Bernie? Nem hallottál még Mr. Lawrence-ről? Kellett volna hallanom róla? Nem emlékszel? Ő fordította le azokat a tibeti nyelvű könyvlapokat, amelyeket a turkesztáni expedíció anyagában találtunk. Malacképű vigyorgott, és kezet nyújtott. Ó, Mr. Lawrence, igazán örvendek! Bernie fölemelte a kezét, és szomorú karmesterként leintette az örömét. Te csak ne örülj, George! A másik csodálkozva eltátotta a száját, és értetlenül tárta szét a karját. Miért ne örülnék? Nem most mondtad, hogy ő fordította le a tibeti imákat? Rómában 2 évig szarakodtak, mégsem mentek semmire vele.